a szerkesztő Fodor Endre.
Amoris Laetitia című apostoli buzdításában Ferenc pápa kifejezi reményét, hogy a dokumentumot mind a családok, mind a családokkal foglalkozó lelkipásztorok gondosan és türelmesen fogják tanulmányozni. Már az apostoli buzdítás megjelenése előtt a püspöki szinódus 2015. októberében tartott 14. rendes közgyűlésének megnyitásakor kifejezte azt a kívánságát, hogy a közgyűlésen elhangzottak szolgáljanak a 2018-as dublini családok világ találkozója alapjául. 6 csoport beszélgetés felkészíti a résztvevőket a családok világ találkozójára, amely 2018-ban Dublinban lesz megrendezve. Arra hívja a résztvevőket, hogy gondolják át az Amoris Laetitiát, Ferenc pápa apostoli buzdítását, amelyet a két családról szóló szinódus és az őket megelőző világméretű konzultáció kapcsán írt. A program első és második csoport beszélgetése arról szól, hogy milyen napjaink családi élete a valóságban. Megismerhetjük Ferenc pápa megállapítását az emberek egyetemes vágyáról, a szeretetben való állandóságra, és azt, ahogyan hív minket, az egyház tagjait, hogy hathatósan beszéljünk a jó hírről, a családok evangéliumáról, ami beteljesíti ezt a vágyat. Áttekinti a kihívásokat, amelyeket a fogyasztói társadalom állít a családi élet stabilitása elé. Isten szeretetének alapvető szerepét a házas élet és a szeretet állandóságában, illetve tárgyalja az új élet felé való nyitottságot az egyház tanítása szerint. A harmadik és negyedik csoport beszélgetésben a program a családban megélt szeretet és a gyermekek nevelésének témájával foglalkozik. Az ötödik csoport beszélgetés során Ferenc pápa gondolatait ismerjük meg az emberi élet törékenységéről a családi élet valóságában. Az utolsó csoportbeszélgetésben a remény lelkiségét vizsgáljuk, a szerelem és a házasság vonatkozásában. A 6 csoportbeszélgetésről Bíró László katolikus tábori püspökkel, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családügyi referensével beszélgettem. Az Amoris Laetitiáról szóló negyedik csoportbeszélgetés témája a házastársi szeretet kiteljesedése. Itt elsősorban a testiségről, a szerelemről van szó, illetve arról, hogy a szeretet kiteljesedése az hogyan hat az utódokra, a gyerekekre, a gyereknevelésre, és gondolok itt a példamutatásra.
Bibliának egy nagyon ősi elbeszélésére hat hivatkozza. Ugye, az Úristen megállapítja, nem jó az embernek egyedül lennie. És oda vezeti az állatokat Ádám elé. Válasszon magához ülő segítőtársad, és nem talál. Finoman fejezi ki a Biblia, Ádám megismerte az állatokat, és nevet adott nekik, de nem talált magához ülő segítőtársad. És akkor megalkotja az Évát, ugye oldalborda, és csont az én csontomból, hús az én húsomból, fölújongott Ádám, van most már társ. Miről szól ez a nagyon ősi és nagyon letisztult elbeszélés? Miért nem talál Ádám társat az állatokban? Az emberi kapcsolatnak az alapja a kommunikáció. Amikor a testiségről beszélünk, külön válaszol mindentől, azt nem szeretem. Az ember ember. Test, lélek, szellem. És ez a három síkon épül a személyes élete, ezen a három síkon épülnek a kapcsolatai is. Tehát azt gondolom, az emberi sík mindig a lelki, a szellemi egység, és azt követi a testi egység. Sajnos megfordult a mi világunk. És már nem a lelki-szellemi egységtől indul el a kapcsolat, hanem a testi egységtől. Jó fogalmazott valamelyik kortársunk, hogy a mai fiatal előbb megismeri a szexualitást, mint megismerhetni a kapcsolatot magát, hogy mit jelent kapcsolatba állni a másikkal. És én azt látom nagyon szomorúan, hogy ahol csupán a testre épül egy kapcsolat, ott nagyon hamar elválnak egymástól. Mert az kevés. Ugye megesküsznek, a testükön körbeérnek, egyszer egy férj ezzel vigasztalt az otthagyott feleséget több gyerekkel. Ne busuljál, minden szexuális technikára megtanítottalak, ezzel nem fogsz szégyent vallani. De attól még elváltó. Ez annyira tipikus példának tartom, hogy a testiség az működött, különböző technikákat kipróbáltak egymáson, és elváltó. Ez, amit a Biblia kifejez a képpel, ha nincs kommunikáció két ember között, akkor nem találunk társat egymásban. És így bomlanak föl sokszor a házasságok. Szóval az udvarlási idő, azt gondolom, maga jegyesség is nagyon-nagyon mélyen meghatározza az, hogy milyenné alakul a házasság. Hogy a házasság az társas kapcsolat lesz, vagy csak szexuális kapcsolat. Egy férjtől tanultam ezt a különböztetést, nem is egytől, többször is hallottam. Hát a házas életünk az inkább szexuális élet, mint házas élet, mondotta a férj. Érdekes ez a mondat, úgy visszacseng bennem több ilyen vallomásból is.
És ott a különbséget ő miben látta, miben tette?
Az, hogy egy biológiai szükségletet elégítenek ki egymásban, és nem találkoznak egymással. És én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy a házasságra való készülés legyen már olyan, amilyen a társ fogalmát majd megalkotja. Amikor kimondhatom, hogy megtaláltam a társamat, akivel tudok kommunikálni, akivel lelki kapcsolatom van, szellemi kapcsolatom van, és ezen nyugszik a testi kapcsolat. A lelki és szellemi kapcsolat nélkül a testi egyesülés az mindig azt fejezi ki, hogy már mi lelkileg egymásnál vagyunk. Teljesen odaadtuk magunkat egymásnak. És ha ez a tartalom nincs mögötte, akkor a házasság tönkre megy. Az szokott lenni az általános képlet, hogy a feleség vonakodik átadni magát a férjének, pedig a feleségnek is épp úgy szüksége lenne a férjére, mint a férnek. Ezek ilyen félreértések az embereknél, mintha csak a férjnek lenne szüksége a házas élet. Igen, a feleség nem a házas életet akarja visszautasítani, hanem a személytelenséget. Csak hogyha a személyes kapcsolat nem születik meg két ember között az udvarlási idő alatt, a jegyesség alatt, akkor utólag már nagyon nehéz a kapcsolatnak aláépíteni ezt a lelki, szellemi, síkú kommunikációt, amiből fakadó egységet kifejezi a testi találkozás.
Egységként kell kezelni, vagy pedig azért a testiséget a lelkiségből kell eredeztetnünk, vagy még csak ilyesfajta megkülönböztetést sem szabad tennünk?
Én azt gondolom, hogy amennyire az ember képes, az embert egységben nézzük. Újra mondom, lélek, szellem és test. És az embernek a vallomásai alapján, tehát indirekt tapasztalat alapján azt látom, hogy ha ez a lelki-szellemi sík megvan a kapcsolatnak a mélyén, akkor nagyon szépen alakul a házas élet.
Csak ez borzasztó, hogy én, mint pedagógus mondom azt, hogy rálátva valamelyest a fiatalok, a gyerekeknek az életére, azért, ha egy felmérést készítenénk, nagyon-nagyon kétségbe esnénk, mert hiszen nem engednek elég időt arra, hogy ez a lelki kapcsolat kiteljesedjék. És már-már úgy mennek bele a testiségbe. Arról nem is beszél, hogy házasságba, hát most már 10-ből talán egy embert se látnánk, aki előtte ne testileg ne ismerte volna meg egymást.
Igen, sajnos a statisztikák nagyon szomorúak, és ennek az eredménye is szomorú, vagy következménye is, az is látszik. Az is látszik. Ugye II. János Pál pápa ugye a test teológiájáról beszél nagyon sokat, és így szokták értékelni, hogy amit II. János Pál pápa tanít a szexualitásra, a test teológiájáról, az egy időzített bomba a világban. Mert egyszer rá fognak jönni az emberek arra, hogy miről beszél az egyház. Az egyház nem test ellenes, nem szex ellenes. Nem arról van szó, hogy a szörvesz papok kitaláltak valami kínosztatni valót a civilek számára. Nem. Szóval épp az kimondják nagyon sokszor, hogy a tisztaságnak és a házasságnak az értéke egy társadalomban mindig együtt fut. Ha a tisztaságnak nincsen becsülete, akkor nincs a házasságnak se becsülete. És ez nagyon-nagyon világosan látszik. És egyszer azt remélem, hogy bármilyen furcsák is most a statisztikai adataink, egyszer csak mégis ráébred az ember, hogy emberi mód a szerelmet nem lehet másként megélni, csak ember módján. Nem lehet azon a szinten élni a szerelmet, hogy a kiskutya is meg tudja élni az utcasarkon. Ezek nagyon komoly igazságok, és biztos, hogy a mi katekézisünkben is tud hiba lenni, mert nem megfelelő módon beszélünk a szexualitásról, a test teológiájáról, de ugye a II. János Pál olyan szépen mondja, és ezt kéne a udvarlási kapcsolatoknak is megérteni, a házasságnak is megérteni. Azt mondja II. János Pál pápa, hogy a test az nem a léleknek a börtöne, hanem a lélek kifejeződése. Ez így mondja, egy szakramentális valóság, hogy a szentségek jeleznek valamit és létrehozzák, hogy a test is kifejezi a lelket. Tehát nem börtöne a test a léleknek, hanem a lélek kifejeződése. Ha nem látom a másik arcát, ha az ő gesztusait nem tapasztalom, akkor nem tudom, hogy mi van benne. És a mai ember, mintha ezt nem értené meg. A léleknek és a testnek ezt a mélységes mély összetartozását. És ez öli meg a igazából a tiszta szerelmet, ez teszi tönkre a házasságot, ez zűleszti odáig a szexualitás, hogy alkalmi kapcsolatokban élünk, és még akár ha már házasságnak, vagy az hasonló képződményben élünk, akkor sem könnyen ki tudunk húzni ebből a kapcsolatból. Szóval nagyon-nagyon remélem azt, hogy egyre többen megértik a szexualitásnak ezt a mély valóságát, lélekhez tartozását, a testnek a lélekhez tartozását. Hadd mondjam, azért sokszor el szoktam mondani előadásokban és ifjúságnak is, hogy amikor a papok nem nősülnek, vagy az apácák nem mennek férhez, nem arról van szó, hogy valami csúnya a szexualitás a papnak vagy az apácának a szemében, hanem a vallástörténelem során az ember mindig azt adta oda az Istennek, ami számára a legnagyobb érték. A földművelő ember a termés zsengéjét, az állat tenyészti az elsőszülött állatát, az ember pedig a szexualitásban, a házasságban, a gyermekben lát olyan a legnagyobb értéket, amiről az Isten kedvét lemondhat. Tehát a cölibátus, a tisztaságra törekvése a papnak, az nem a szexualitásnak a megvetése, hanem éppen fölértékelése. Szóval sajnos ezeket nem látjuk tisztán, és nem így érik az emberek a szerelmüket, se házasság előtt, se házasság után, és ez fiaskóhoz vezet legtöbb esetben. Nem szükségszerűen, mert lehet látni nem szépen indult házasságot nagyon szépnek. De azt mondtam, nem érdemű, csak szerencséjük.
Mikor van itt az ideje, amikor már a testiségről beszéltünk?
Én azt gondolom, az egyház nagyon bölcsen gondolkodik, még ha nehezen is értjük meg. Az egyház az élet felől nézi a szexualitást. és mert a szexuális egyesülésből élet fakadhat, ezért az élet iránti felelősség felül nézi, és fogalmazza meg a keresztény tanítás a szexuálmorált. És ezért akkor tudja elfogadni a megélt szexualitást, amikor az esetlegesen megfogant élet megfelelő élet keretek között születhet meg. Tehát az egyház pontosan a mai individualizmussal szemben másokra figyelésre szeretné szorítani az embert, azzal, hogy már a szerelemnek a megélésénél is azért a másik iránti felelősséggel tegye ezt. A születendő élet iránti felelősség.
És az egyház... Ez hiányos nagyon sok helyet.
Persze, hogy az. Persze, hogy az. Szóval nagyon, az egyház azt mondja, hogy amikor megvannak a megfelelő keretek az élet elfogadásához, akkor éljétek a házas életet, de akkor esküdjetek is már meg. Ez egyháznak a tanítása lényegében. Tudom, hogy nagyon sok minden tényező van, befejezem az egyetemet, nem jött még össze a lakodalomra a pénz. Annyi másodlagos vagy sokadlagos kifogást találunk, hogy miért nem tudunk esküdni. Persze, a szerelem beérett arra, hogy akkor házasság jön, akkor házasodjon meg. Ugye Kopp Mária, ez a nagy kutató, és azt mondotta, hogy régiek is megesküdtek egyetemista korukban, nem olyan borzasztó az. Előbb legyen meg a család, és utána majd építhetjük a karriert. Ezen a sorrendben most már felnőttek társadalma is ugye idegenkedik tőle, pedig valamikor így tette, a mi generáció még így tette.
Hát ez most már borul.
Persze, de azért érdemes ezen elgondolkodni, hogy a szerelemnek is megvannak az érési fázisai, és amikor házasságra éred, nem lehet túlhordott szerelmet dédelgetni, mert az is visszaüt. És egy idő után a szerelem kívánna az az új életet. Hányszor hallom ezt a mondatot, hogy úgy szeretném önmagunkat látni egy gyermekben. Annyira szép ez, hogy a szerelmes ezt ki tudják mondani. És ez normális. Csak meg kell teremtenünk azokat a körülményeket, ahol ez meg is valósulhat. Azt látom, hogy az individualizmus, az önzés az, ami igazán nagyon megöli a párkapcsolatot, ugye a szerelemnek a megélését, de ez nem csak két embernek az egoizmusa, hanem már úgy is, hogy kifele az elkövetkező nemzedék iránti felelősség vagy felelőtlenség problémája.
Hogyan lehet ezt átadni, ezt a testiséget, vagy ennek a kiteljesedését mondjuk az utódok, a gyerekek számára? Beszélgetéssel? Példamutatással?
Én annyit látok így magam körül, hogy azok a fiatalok, akik a mi értékrendünkben gondolkodnak, és együtt vannak, amikor párkapcsolatok is van, szerelmes hittanközösségben együtt vannak, akkor ez egy ki nem mondott szabályá válik a tisztaság. És azért a házasságban is annyi alkalom van szükségszerűen, amikor önmegtartóztatásra szorul rá két ember. Mert éppen gyereket várnak, vagy éppen szoptatás van, vagy egy betegség, vagy annyiféle történet az ember hall. Szóval nem árt az, hogyha a házasságra úgy tudunk készülni, hogy tudunk megtartóztatást gyakorolni. És ezt begyakoroljuk már előtte. Szóval ez mondom, hogy ha nincsenek közösségek, amelyek magukkal ragadják a fiatalokat is, látják azt, hogy ha valaki tisztán ez nem sántul meg, és nem hűl meg, és nem idegbeteg attól, akkor szívesen vállalja. Én azt látom, hogy a mai fiatal, aki belülről elindul a tisztaság fele, akkor nagyon derűsen és nagy humorérzékkel élik a tisztaságot. Nagyon sok szép történetem van, fiataloktól hallottam, vallomásokról, nyári táborozásoktól kezdve, hogy hogyan tudja őrük a világ, hogy tisztán élnek, és jól érzik magukat a bőrükbe. Ilyen is van, csak erről nem beszélünk, ez nincsen benne a kirakatba, pedig van.
Nem mond ellen, sőt megerősíti azt, amit mondasz, atya, hogy ebből a testiségből, a szerelem kiteljesedéséből fakadóan, itt meg kell, hogy említsek valamit, ami talán az individualizmusnak az eluralkodását jelenti, hogy a testiségben a testi ideáknak a vágya a másikban, hogy az megtestesüljön, ideák fiataloknak élnek az emberek.
Ezért szoktam mondani a fiataloknak, hogy amíg meg tudod mondani a párodat, miért szereted, lehet, hogy nem is szereted, csak kedveled. Mert mondja, hogy szőke vagy barna, mert bársonyos a bőre, és ha az nem lesz az, akkor nem kell szeretni. Tehát a szeretet az nem ez. Szóval nem a kedvelem, meg az érzéki vágy ott van benne. A szeretet az elfogadása a másiknak. Mindenestül. Értékeivel és értéktelenségeivel. Ezek múltkor is idéztem, annak kimondása, nem biztos, hogy szóban, hanem az egész elfogadó magatartásomban, jó, hogy te vagy.
És ez kizárja a formálás lehetőségét?
Nem zárja ki, de azért alapvetően én azt gondolom, a gyereknevelésnél is ez a lényeges, nem? Ha a szülő elfogadja a gyerekét, akkor tudja nevelni. Ha nem fogadja el, akkor fekete bárány csinál a családban belül. Ezt annyiszor látom. Valamiért nem fogadja azt a gyereket el, vagy talán soha nem akarták azt a gyereket, és akkor nézem, hogy válik egy gyerekből fekete bárány a családban. Meg nem tehet róla. Csak az el nem fogadás van mögötte valahol. Szülők nem tudják ezt sokszor. És ugyanez azt hiszem a házasságnál is, hogyha csak valami felszínes vonásom miatt ragaszkodok a másikhoz, akkor nem fogadtam el, és nem szeretem tulajdonképpen, csak kedvelem, és az önzésem kielégítésének eszközévé teszem.
Megköszönöm a figyelmüket. A szerkesztőt, Fodor Endrét hallották. A beszélgetések, amelyet Bíró László katolikus támori püspökkel, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családügyi referensével folytattam, Ferenc pápa Amoris Laetitia című apostoli buzdításának kulcskérdéseit vizsgálja.
Otthon a családban. A szeretet öröme. Beszéljünk a családról. A szerkesztőt, Fodor Endrét hallották.